Ugye ez a levél, a Kolossé levél az igazságról szól. Jézus mondta azt, a Máté 7-ben olvassuk, hogy az az ember, aki hallja az én beszédeimet, és aszerint cselekszik, az a kősziklára építi az életét. Aki hallja az igazságot, és arra teszi rá az életét, amit az Úr mond, annak a háza a viharban nem dől össze. Pál apostol ebben a levélben érvel az igazság mellett, és gondolkodásra von minket, hogy olyan dolgokra építsük az életünket, ami megtartja azt. Mert egyedül az igazság Jézus beszédeiben állhat meg az életünk. Ez a levél három részre osztható. Az első fejezetben láttuk az igazságot Jézussal kapcsolatban, ugye, hogy ő az első mindenek felett. Láttuk az igazságot a halálával kapcsolatban. Láttuk azt is, hogy az egy szükséges dolog az, hogy kitartsunk abban a hitben, amiben elindultunk. A második fejezet, amit ma megnézünk, ez az igazság lesz a hamis tanításokkal kapcsolatban, vagy szektákkal kapcsolatban. És a harmadik, az pedig a keresztény életről szóló igazság. És írd le ezt az egyszerű vázlatot, segít érteni, hogy miről szól a Kolossé levél. És ma arról fogunk beszélni, hogy mi az igazság a hamis tanításokkal kapcsolatban. Szektákkal kapcsolatban. Hurrá Tamás, ez nem hangzik túl izgalmasan. Majd meglátod, hogy igazából igenis közel áll hozzánk ez a téma. Hogy igenis hallanunk kell, amit Pál mond itt a második fejezetben. Olvasom is nektek az első verstől. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíciaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen. Hogy szívük felbátorodjék, összeforva a szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának Krisztus ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Pál írja ezt a levelet Kolosséba, és ő nem járt soha ott. Úgy is írja, hogy ti nem ismeritek az én arcomat, de írom ezt a levelet, mert tele van a szívem azzal a vággyal, hogy ti egybe forjatok szeretetben, írja itt nekik. Hogy megismerjétek Krisztus titkát. Emlékeztek, mi volt ez az előző fejezetben? Krisztus titka az, hogy ő mi bennünk van. Krisztus bennünk van. És ez nem egy olyan titok, amit senki nem tudhat, ez olyan dolog, amit Pál el akar mondani mindannyiunknak, amit tudnunk kell. Krisztus bennünk van. Ez a harmadik igevers, amit itt olvasunk, ez egy nagyon fontos igevers. Így hangzott, benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Jézusban van minden bölcsesség és minden ismeret elrejtve. Nem tőle van, hanem benne van, Krisztusban. Ha valaki szeretne bölcsen élni a mindennapokban, ha valaki szeretné bölcsen élni az életét az örökké valóság szempontjából, akkor Krisztusban van minden fajta ismeret, amire szüksége van. Minden ismeret. És nincsen ezen kívül más forrás, ami az életre vezet. Krisztusban van minden bölcsesség és ismeret. Csak tőle kaphatunk. Benne van. Ahogy Jézussal vagyok, ahogy vele járok, ahogy tőle tanulok, így lehetek része ennek a bölcsességnek, így szerezhetek ismeretet arra, hogy hogyan döntsek az életben. Nincs máshol. Nincs egyéb forrás. És azért nagyon fontos ez az igevers, mert ez az egyszerű igazság megtarthat minket abban, hogy félrecsúszunk mindenféle rossz tanítások irányába. Mert tudjuk, hogy ő benne van minden bölcsesség és ismeret, amire szükségem van. Tudva ezt, hogy már minden rendelkezésemre áll, ami az életemhez kell. Ő benne. Megvan mindenem. Volt egy fickó, egy William Randolph Hearts nevű gazdag üzletember, akinek a szenvedélye az volt, hogy a vagyonából egy művészeti gyűjteményt létesített. Tele voltak raktárak általa vásárolt művészeti kincsekkel, remek művekkel. És egyik nap böngészett egy katalógust, és meglátott egy képet. És azt mondta, hogy ez a kép nekem kell. Behívta az ügynökeit, és azt mondta, hogy ezt a képet szerezzétek meg nekem, találjátok meg, kerül, amibe kerül. Ügynökök el, jöttek vissza, mondták, hogy uram, már nem találjuk. Ezért fizetlek titeket? Hát keresétek meg, különben oda a munkátok. 3 hónapi kutatás után, ez egy igaz történet, 3 hónapi kutatás után visszajöttek ezek az ügynökök, és azt mondták a megbízójuknak, hogy uram, megtaláltuk a képet. Nos, megvettétek? Nem. Hogy nem vettétek meg? Uram, megtaláltuk ezt a képet az ön egyik raktárában. Önnek már megvan ez a kép. Miért mondtam el ezt a történetet? Azért, mert mi emberek mi hívők néha becsapódunk, és azt gondoljuk, hogy van egyéb dolog Krisztuson kívül, ami az élethez kell, ami az életre vezet. És elkezdjük keresni, közben már mindenünk megvan, ami az élethez kell Jézusban. Ő benne van, ő benne megkaptuk, ami az élethez kell. Az emberek bölcsességet keresnek ilyen-olyan forrásból. Pedig itt Pál azt mondja, hogy minden bölcsesség és ismeret Jézus Krisztusban van, ami a sikeres élethez kell. Ha én ezen túlmenően keresem, amire szükségem van, akkor rossz irányba megyek. Jézusban van minden, ami a jó, sikeres házassághoz kell. Jézusban van minden, ami a sikeres gyerekneveléshez kell. Jézusban van minden, ami ahhoz kell, hogy én egy nehézséget át tudjak menni. Mindent Jézusban találom. Ha ő az enyém, akkor mindez az enyém. Ez nem csodálatos hír? Nem kell máshol kutatnom ezt. Mondok nektek egy másik illusztrációt, egy vicces és igaz történet. A Római Birodalomban volt egy szenátor, akinek volt egy fia. És a kettejük kapcsolata megromlott. A fiú nagyon nem törődött az apjával, a családjával, és megromlott az ő viszonyuk. Amikor ez a szenátor váratlanul meghalt, akkor fölolvasták a végrendeletét, és a végrendeletben ez állt, hogy mivel az én fiam nem törődött velem, nem törődött az én dolgaimmal, elfordult attól, amit én képviselek, ezért nem hagyom rá az örökségemet, hanem minden dolgomat az én rabszolgámra, Marcellusra hagyom. De mivel én egy irgalmas ember vagyok, ezért az én fiam egy dolgot választhat a tulajdonaim közül, az az övé lehet. És akkor felolvasták ezt a végrendeletet, odafordult a bíró a fiúhoz, hogy hát sajnálom, fiam, hát egy dolgot kapsz az apád tulajdonai közül, válassz egyet. És a fiú elgondolkodott, és azt mondta, hogy akkor én Marcellust választom. Okos. Ravasz. Hogyha, miért mondom ezt el? Azért, mert ha miénk Jézus, ő benne miénk minden, ami kell. És nem kell nekem keresnem, kutatnom, ami az életre vezet. Ha ezt tudom, akkor rengeteg hamis tanítás, puing, lepattan rólam. Mert tudom, hogy amit én keresek, az Krisztusban van, és már megtaláltam. Tamás, akkor ne kérjek tanácsot emberektől. Hát a példabeszédek könyve azt mondja, hogy bölcs az az ember, aki tanácsot kér, a sok tanácsadó hoz bölcsességet. Dehogy nem, kérj tanácsot. Ne olvassak el dolgokról könyveket, ne olvassak keresztény könyveket. Dehogy nem. Olvass nyugodtan bizonyos témákról könyveket. De tudnod kell, hogy csak az a bölcsesség áll meg, csak az visz téged előrébb, amit már a Biblia is megfogalmazott. Hogyha az a könyv valami más mond, amit Jézus mondott, akkor az nem visz téged előrébb. Legfeljebb az a könyv megerősíthet téged abban, amit már Jézus mondott. Ez egy fontos téma, amiről most beszélünk, mert elég sok ember belekerül szektákba, akik elvétik ezt, amit ez a hármas vers mond. Elhitetik velük azt, hogy van ettől még több. Hogy nem elég, hogy ide jársz a Váci Golgotába, úgy kell neked, de hogy ettől még több van, hogy te még csak kapizsgálod ezt a lelkiséget. Gyere hozzánk, akkor majd igazán megismered a lelkiséget. Akkor leszel igazán lelki. Nézzétek meg, mit mond a 4-es versben Pál. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessem. A lelkiség vonzásában az embert könnyű félrevezetni. Éva, amikor ott volt a kertben, ő lelkiségre vágyott. Azt mondta neki a sátán, hogy ha eszel erről a fáról, olyan leszel, mint Isten. És azt mondta, az lelkinek hangzik, és evett a fáról. Van bennünk egyfajta vágyakozás lelkiségre, de ha ez nem alapozódik meg az igazságban, akkor ezen keresztül félre tudunk vezettetni. És így folytatja Pál az 5. versben, mert ha távol vagyok is testben, lélekben, mégis veletek vagyok, és örömmel látom a közöttetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Ez egy másik nagyon fontos igevers. Ha már elfogadtátok Krisztust, éljetek is ő benne. Máshogy fogalmazom. Ha már ahogy elfogadtátok Jézust, úgy folytassátok a vele való járást. Emlékszel, hogy hogyan fogadtad el Krisztust? Uram, én egy bűnös vagyok. De te vagy a megváltó. Legyél az én életem, ura. Köszönöm, hogy a kereszten meghaltál értem. Hogy a te véred tisztára mosott engem. Mostantól kezdve neked akarok élni. Adj nekem egy új életet. És ezen az egyszerű hiten keresztül mi újjászülettünk. És Pál azt mondja, hogy ebben az egyszerűségben, amiben megragadtad Krisztust, ebben folytasd. Legyen a te keresztény járásod továbbra is egyszerű. Ne hagyd ezt a helyet el, ezt az egyszerűséget. Dél-Amerikában van egy folyó, aminek a partját egy nagyon érdekes homok borítja. Valamilyen fajta futóhomok, ami, hogyha valaki gyalogol ezen a homokon, akkor nem kerül bajba. Folyamatosan jár rajta. De abban a pillanatban, amikor megáll, elkezd süllyedni. És ennek a személynek ez az életébe is kerülhet. Mert nem tud onnan kijönni. És a keresztény járás hasonló ehhez. Jézus elhívott minket egy nagyon egyszerű járásra, hogy folyamatosan járjunk. És hogyha ezekben az egyszerű igazságokban járunk, amit megragadtunk a megtérésünkkor is már, akkor nem süllyedünk el. De az a hívő, aki megáll és belebonyolódik a dolgokba, az könnyen elsüllyed. Könnyen érzi úgy, hogy süllyed. A keresztény élet arról szól, hogy folyamatosan járunk abban, amiben hiszünk. Folyamatosan. A kereszténységben nincsenek szintek, amit teljesítünk. Hogy átjutottam az alapozó kurzuson, jó, jön a második szint, aztán a harmadik szint, és én haddanos keresztény vagyok. Ilyen nincsen a kereszténységben. Amikor megragadtam az üdvözítő hitet, akkor abba kerültem, amiben a halálomban is leszek. Én Krisztus gyermeke vagyok, és bennem ő gyönyörködik. És csak a keresztény járás során felfedezhetem ezeket az egyszerű igazságokat egy mélyebb oldalról. Ahogy befogadtad, megérkeztél, és elkezdheted élni azt az életet, amire elhívott. Észrevetted már, hogy nincs még egy csoport a világon, az egyház, Krisztus egyháza, az egyetlen csoport a világon, akik rendszeresen összejönnek, tudják, hogy tök bénák, bűnösök, lúzerek, és közben meg jól is érzik magukat. Ez, csak mi vagyunk ilyenek. A minden más csoport, amikor összejön, akkor úgy hangoztatják, hogy milyen frankok vagyunk, és milyen jó irányba megyünk. Mi meg azt mondjuk, hogy tök bénák vagyunk, de van egy csodálatos megváltónk. Ez Krisztus egyháza. És nem azon foglalkozunk, hogy milyen titkos tudásokat ismerjünk meg. Azt ezotériának hívják. Ismeret, ami csak néhány kiválasztottnak adatot. Mi ismerhetjük a megváltónkat. És benne mindent, amire szükségünk van. Pál tanácsa az, testvérem, hogy járjunk egyszerűen. Tartsd az életüket egyszerűen. Én emlékszem azokra a pillanatokra az életemből, amikor igazán rácsodálkoztam Jézusra, hogy milyen csodálatos vagy. És azokon a pillanatokon olyan, úgy leegyszerűsödnek a dolgok. Emlékszel te is ilyen pillanatokra az életedből, amikor ott vagy az Úr előtt, és így elfogynak a szavaid. Te jó vagy, Uram. És az a szó akkor sok mindent jelent. Vagy az, hogy Uram, köszönöm. Annyi mindent kifejez az. Én emlékszem, amikor eljött Chuck Smith Budapestre, és alig vártam, hogy a nagy Chuck Smith majd tanít minket, és fölment az ő Hawaii mintás pólójába a pulpitushoz, na, mind valami hatalmas dolgot fog mondani, és ezzel kezdte Chuck, hogy Isten jó. És én elolvadtam tőle. Nem azért, mert a Chuck mondtam, hanem ő tényleg úgy mondta, mint aki ezt megtapasztalta, és nem voltak nagy szavak, nem voltak nagy kijelentések, de Isten jósága áradt. Isten jó. Egy nagyon egyszerű és nagyon mély igazság. Észrevetted, hogy az igazság az egyszerű? Észrevetted már? Amire évek után eljutsz, a keresztény növekedésed során, ahogy érettebbé válsz, azok nagyon egyszerű dolgok, de az életünk alapja. Pál azt tanácsolja, hogy maradjunk egyszerűségben. Ez nem az elménket illeti, hogy ó, te olyan egyszerű vagy. Ez azt jelenti, hogy a hitem alapvető, szilárd, biztos dolgokon áll. Amit értek, amit élek. Soha ne hidd el, ha valaki ezt a benyomást vagy kelti benned, vagy ezt mondja neked, hogyha az igét olvasod, akkor azt te nem értheted meg. Nem azért jársz ide, hogy én elmagyarázzam neked az igét. hanem ha esetleg a hétközben olvastál valamit, akkor én megerősítsem benned azt, hogy jól hallottad Istentől. Ja, pont azt mondja a Tamás, amit Isten nekem is mondott. Bennünk van Isten lelke, aki tanít minket. Amikor olvasod az igét, akkor értheted azt. Nekem nem kell tudnod görögül, nem kell tudnod héberül, nem kell teológiai képzés ahhoz, hogy bölcsen tudj dönteni az életben. Én nem leszólom ezeket a képzéseket, Isten őriz. Jó megtanulni görögül, jó megtanulni héberül, jó elmenni teológiai képzésekre, de észrevettem egy veszélyt ezekben. Voltak barátaim, akivel én nagyon könnyen tudtam beszélgetni, amikor nem végeztek teológiát, de amikor elvégeztek, a felét nem értettem annak, amit mondanak. Így elvesztettük azt az egyszerűséget. Nem bántásból mondom, de én igazából azt gondolom, hogyha 5 év képzés után a hitem nem egyszerűsödik, akkor elvétettem a képzés célját. Ha egyre bonyolultabb az, és elvesztem a való élettel való kapcsolatot, akkor lehet, hogy nem jó irány képvisel az. Én azt szeretném, ahogy előrébb, tehát ahogy növekszem az Úrban, úgy a hitem egyszerűsödjön. Hogy egyre többet jelentsen az, hogy Isten jó, hogy Isten hűséges. Pont most, ahogy énekeltük Isten hűségéről az egyik dalt, most mondtam Istennek, hogy Uram, én még mindig alig értem, nem értem pontosan, hogy mit jelent ez, hogy te hűséges vagy. Taníts meg erre, mit jelent ez? A keresztény érettség az nem abban áll, hogy mennyit tudunk, hanem hogy amit tudunk, azt mennyire jól tudjuk. Istennek az igazságai azok egyszerűek. Tudod, honnan tudom? Úgy, hogy egy gyermek is értheti. Egy gyermek. És ha én egy 5 éves teológiai képzés után nem tudom elmagyarázni azt az igazságot a fiamnak, akkor baj van. Akkor az én képzettségemmel van baj. Azt gondolom, hogy a gyerekszolgálatban próbáltatik meg sok tanító. Én még nem voltam ott, tehát ez a próba még nem ért engem túl sűrűn. De ha ott néznek a gyerekek, mint a sült hal, ez még miről beszél, akkor még én se tudom, hogy miről beszélek. Mert ha ismerem, akkor át kell tudnom adni nekik. A gyerekemet nem érdekli, hogy görögül hogy van a szeretet szó. Abszolút nem érdekli, hidegen hagyja. Viszont vágyik Jézus szeretetére. Hogy amikor föl kell éjszaka, a középső fiam félve, akkor Jézus valóságát oda tudjam hozni neki az imában, hogy te, Jézus veled van, és nem kell félned. Nem? A hatékony ige tanítása az, ami egyszerű. Miután leírod azt az 5 szót, és azt mondod, hogy ezt én hazaviszem, ezt én meg akarom élni. Én emlékszem, amikor Greg tanított engem Pesten, akkor attól voltam lenyűgözve, hogy ezt én is el tudtam volna mondani. Nem azért, mert butaságokat mondott, hanem annyira egyszerűen mondta el. Amikor egy bibliai könyvet tanulmányozunk, én törekszem arra, hogy miután abba hagyjuk a Galata levelet, Kolossé levelet, Filippi levelet, maradjon 1-2 mondat, nem több, amiről tudod, hogy az a levél miről szól, és mit ad azon keresztül Isten neked. Nem fogsz emlékezni az én gyönyörű illusztrációimra. Jó, lehet, hogy jobb is. Vagy az a sok pontra, amit mondok, de arra az 1-2 mondatra igen. Én emlékszem, amikor a Jelenések könyvét tanították nekem Vajtán, újra és újra súlykolta a tanító, hogy ez a könyv arról szól, hogy Krisztus a trónon van, illetve, hogy Isten a trónon ül. Felejts, akár elfelejthetsz minden mást, ami ebbe a könyvben van, de ezt jegyezd meg. Ő a trónon ül. És megjegyeztem. Remélem, hogy ez a levél is így fog elmúlni nekünk, hogy azt az 1-2 dolgot megjegyezzük. Hogy Krisztus mindenek előtt. Hogy ő benne van minden bölcsesség. Ha ezt ma hazaviszed, nyert ügyünk van. Ezt mondja a 7. vers. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és háladásotok legyen egyre bőségesebb. Pál apostol azt mondja, hogy ahogy múlnak az évek, tudjátok, mi növekedhet bennetek? A titkos ismeret. Nem. Azt mondja, hogy a hálaadás. A hálaadás. Úram, olyan jó vagy. Hozzám. Úram, te olyan jó vagy. Maradjunk meg ebben. És így folytatja. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományaihoz, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik, mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Négy olyan dologról szeretnék beszélni, amit bizonyos tanítások, bizonyos csoportok képviselnek. Az első itt van a 8. versben. Azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományaihoz, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Azt mondja Pál, hogy vigyázzatok. Ezzel, ami most a világban van, amit a világ önt rátok. Tudjátok, mi ez a jelen időben? Ez a pszichológia, ami árad ránk így a világból, és helyet talál így a kereszténységben. Engem ez megijeszt. A világ elemei. És azt mondja Pál, hogy vigyázz, ne dőlj be ennek, mert amit a világ képvisel, az üres. Nem működik. Sajnos sok képzés ma, ahol teológiát tanítanak, szomorúan kell mondanunk, hogy nem áll meg itt a Kolossé 2-ben. Elhagyták ezt, és bevontak olyan dolgokat, amik nem Krisztusra igazodnak. Pszichoterápia. Pásztorálpszichológia. Pszichodráma. Ilyenekről évekkel ezelőtt nem lehetett hallani. Mik ezek? És ma ezeket ott tanítják a teológián. Én nem végeztem teológiát, ne nézzetek így rám. De ezek olyan dolgok voltak, amik a világban népszerűek voltak, és most behozták. Hát vonjuk be, mi mindig hiszünk a teológiában, itt a pszichológia, akkor csináljunk pszichoteológiát, nem? Pál azt mondja, vigyázzatok mindazzal, ami nem Krisztushoz igazodik. Mi ő benne vagyunk teljesek. Tudjátok, én azt látom, sok veszélye van ezeknek a tanoknak, de a legnagyobb veszély, az egyik legnagyobb veszély az az, hogy a bűnt azt nem bűnnek kezeli, hanem a bűnt betegségként kezeli. A Biblia azt mondja a bűnre, Isten azt mondja valamire, hogy ez bűn, térj meg belőle. Fordulj felém, add ide nekem, engedd, hogy én elvegyem, megmossalak belőle, és lelkem által erőt adjak, hogy megváltozzál. Te halott vagy már annak a bűnnek a számára, mondja a római levél. Gyere, járj velem. Ezt mondja az ige. Mit mondanak ezek a tanok? Gyere el egy egyéves terápiára. Beszéljük meg. Gyógyulj ki belőle. Mintha a bűn valami betegség lenne. Ha tönkre megy az autód, akkor én nem fogom azt mondani, hogy akkor vedd el a Bibliát és olvasd. Hanem akkor fogd az autód és vidd el a szerelőhöz. Vagy ha eltöröd a karod. Én nem mondom azt, hogy csak elég olvasni a Bibliát. Nem, menj el az orvoshoz. De figyelj rám, hogyha a lelked témájáról van szó, akkor azt fogom mondani, hogy fordulj Istenhez. Olvasd a Bibliát. Ez a könyv a lélek dolgairól szól. A pszichéről, amit Isten alkotott. Ő ért hozzá. És nincsen más forrás bölcsességre, ismeretre, ha a lélek dolgairól van szó. Amikor Jézus beszélgetett a samáriai asszonnyal, akinek 5 férje volt, emlékeztek, mit mondott? Nem azt mondta, hogy na, gyere, beszéljük meg. Gyere, pszichodrámázzunk. Játszd el, beszéld ki magad, add ki magadból. Ilyet nem olvasunk ott. Hanem megtérésre vonta ezt az asszonyt. És erre mondják, ami szerintem nagyon veszélyes, az, hogy hát Jézus nem járt erre a képzésre, ő nem volt birtokában annak az ismeretnek, amiben mi. Számomra ez Isten káromló. Jézus alkotott minket. Ő ért a lelkünk dolgaihoz. Ha valami bajunk van, akkor én hozzá akarok menni. Amikor bibliai tanácsadás van, valaki kijön tanácsot kérni. Ti tudjátok jól, ha kijöttetek hozzám. Én azon törekszem, hogy Jézushoz menjünk. Én nem értek a lelkedhez. Nem tudlak megváltoztatni. Még a sajátomat se. De azt mondom, hogy gyere, menjünk az Úrhoz, és vigyük oda a dolgainkat. Neki gondja van ránk. Ez a pásztorál tanácsadás. Ez a pásztorál pszichó. Menjünk Jézushoz. Minden lelki bölcsesség, ismeret ő benne van. Hallottad már ezt, amikor mondják, hogy A Biblia az nem egy tudományos könyv, egy csomó mindenben téved. Aki ezt mondja, részben igaza van. Abban, hogy a Biblia nem egy tudományos könyv. De abban nincs igaza, hogy téved. Mert azokban az állításokban, ahol tudományos állítás mond a Biblia, abban mind igazat mond. Ez most, ahogy a tudomány kezdi utolérni ezeket a dolgokat, bebizonyosodik. De a Biblia nem törekszik arra, hogy egy tudományos könyv legyen. Nem beszél fizikáról, kémiáról, matematikai ezekről nem törekszik beszélni, mert nem erre szól. A Biblia nem próbál minden más könyvet helyettesíteni, hogy ne olvas semmi más, csak azt. Ha valaki gazdasági ismereteket akar szerteni, olvasson gazdasági könyveket. De ha valaki a lélek dolgaira kíváncsi, ez a könyv az. Isten dolgai. Vigyázzatok, rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, ami az emberek hagyományához, az világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. És így folytatja Pál, benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűntestének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Ebben a igerészben van egy kulcs, ami az egészséges léleknek kell, hogy a bűneink meg vannak bocsátva. Erről beszél itt Pál. Maradj távol attól, aki meg akar téveszteni, aki nem ilyen egyszerűen hozza neked Krisztust. A bűneink meg vannak bocsátva. Erre épül egy lélek, ami épp. Egy épp lélek erre épül, hogy a bűneink meg vannak bocsátva. E körül forog minden, amikor valaki a lélek dolgaira figyel. A bűn. Az ember legnagyobb szüksége, Isten legnagyobb tette. Ez volt az ember legnagyobb szüksége, és ebben cselekedte meg Isten a legnagyobb dolgot, a keresztet. A bűneink meg vannak bocsájtva. A megoldás nem az, hogy analizáljuk, visszamegyünk a gyerekkorunkba. Pszichológiai vizsgálat. Tudod, mire jó ez? Évek agóniájára jó, semmi másra. Pál azt mondja, Jézus meghalt érted, neked megbocsájtatott, és te ezért megbocsájthatsz másoknak. Ennyire egyszerű. Nagyon egyszerű, de nagyon erőteljes. És ez az, ami szabaddá tesz minket. Megbocsájtatott nekünk. És nézd meg a 14. verset. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, a Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Azt mondja az igeit, hogy volt egy minket terhelő adós levél. A bűneink föl voltak írva, nem csak a tiéd, mindennyiunké. Hosszú lista volt, elképzelheted. És azt mondja az ige, hogy ez az adós levél felszegeztetett a keresztfára. A mi atyánk minden vétkünket leírta erre, és minden vétkünk fölkerült a keresztfára. És eltörölte azt. Az ő vére által. Ha szeretnéd, hogy a lelked egészséges legyen, hogy rendeződjenek a dolgaid, akkor erre gondolj. Nekem megbocsájtatott. Annak a személynek is, akire éppen haragszom. Vagy arra, aki éppen mellettem ül. Vagy aki éppen kárt okoz nekem. Nekem megbocsájtatott. És nekik is. Tamás, annak az embernek is, aki nekem kárt okozott. Nem túl sok ez a kegyelem egy kicsit. Köszönöm, Uram, hogy nekem megbocsájtottál. Na de neki. Erről, amit ő tett, arról nem feledkezhetünk meg. Hát, Uram, számolnod kell vele. Számoltasd el. Most nem, igyekszem nem rátok mutatni most. Ezt rendeznünk kell. Álljon meg a menet, egy pillanat. Ő már elbánt ezzel. Ő nem feledkezett meg erről. Az a dolog is ott volt az adós listán. Az én dolgaimmal együtt. Ő már rendezte azt. Nem kell újra elszámoltatnom. Nem kell visszamennem és átbeszélnem. Ahogy az én bűnöm megbocsájtatott, azé is, akit most, aki most engem éppen zavar, az övé is. Jézus ott függött a Golgota keresztjén. Értünk. Azért, hogy fizessen. Mindezekért. És ő kiáltott onnan, hogy elvégeztetett. Készen van. Rendeztük. A számlát kiegyenlítettük. Mivel nekünk megbocsájtatott, ezért mi is megbocsájtatunk másnak. Ha ezt az egy dolgot mi megtesszük, akkor annyira kevés lelki tanácsadásra lenne szükség. Így folytatja a 15. vers. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Amikor egy római hadvezér győzedelme hadjáratból tért haza, bevonult Rómába. Előment a hadvezér a harci szekerén, mögötte a katonái, a dicsőséges katonái, a legfontosabb katonái, majd utánuk a legyőzött sereg. A nép ünnepelte a katonákat, és amikor megjöttek a foglyok, gyakran láncba verve mezítelenül vitték őket végig. És az emberek gúnyolták őket. Megszégyenítés volt ez az egész az ellenségnek. És Pál olyan, mintha ezt a képet használná, és azt mondja, hogy Krisztus diadalt aratott. És az ellenségünk megszégyenítetett. Tudjátok, hogy ez hogy történt? A kereszten. Na jó, de hogyan? Hogy Jézus azt a dolgot oldotta meg, amin keresztül az ellenség meg tudott ragadni minket. Az a fogódzó tűnt el, amikor Jézus meghalt értünk. Mi volt ez a fogódzó? A bűn. Meg a károsztatás. Ezen keresztül kapaszkodott belénk az ellenség. Ez volt a fogódzója rajtunk. De amikor Jézus meghalt értünk, ez a fogódzó eltűnt. Vannak olyan helyek, olyan gyülekezetek, ahol az Isten népét bűntudaton keresztül vezetik. És ez egy nagyon hatékony vezetés, mert gyors változásokat tud előidézni. De nem ez Krisztus útja. Krisztus szabadságra váltott meg minket, a korábbi rabságokból. És azt mondja, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ. Krisztus eltörölte a minket terhelő adóslevelet, és nincs tovább búj fogódzó az életünkön. Róma 8.1. Tudod, mit mond? Nincs több károsztatás ellenünk. Aki Krisztus Jézusban vagyunk. Tamás, figyelj! Én ismerek olyan testvéreket, akik hívők, de olyan, mintha vereségben élnének. Állandóan levertek. Depressziósok. Rabságokban. Bűnökben. Akkor mi van ezzel? A Biblia úgy nevezi a mi ellenségünket, hogy a hazugság atya, akiről azt mondja a Jelenések könyve, hogy éjjel-nappal vádol minket. Már nincs több fogódzó az életünkön. De az a hívő, aki hallgat erre a hazugságra, az a hatása alá kerül. Azért mondja Pál, hogy az ördög jár körbe, mint egy ordító oroszlán. Már nincsenek fogai. De a hazugságaion keresztül, ahogy súlykolja, elnyelhet minket. Ezért olyan fontos az, testvérem, hogy az igazság szerint gondolkodjunk. Mert az igazság az, hogy az ördög meg sem érinthet minket. Ezt mondja János. Hogy győzedelemben állunk, hogy nem kell függőségekben, rabságokban élnünk. Azt mondja az ige, hogy állj ellen az ördögnek, és elfut tőled. Amikor jön a hazugság, akkor mondhatod, hogy nem, Krisztus meghalt értem, én tiszta vagyok. Nincs több károsztató ítélet ellenem. Ez a kereszt igazsága. A másik gyakori hazugság az a 16.-17. versben van, az így hangzik. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Amikor ott volt Kolosséban ez a gyülekezet, voltak megtért hívők, akik élvezték az Úrral való kapcsolatukat, de jöttek mások, akik elkezdték a törvényt hirdetni nekik. Hát meg kell tartanotok a szombatot. Sokkal lelkibbnek kell lennetek, mint amilyen most vagytok. Ezt meg azt nem ehetitek. Azt nem érinthetitek. Meg kell tartani bizonyos szombat ünnepeket. Csak szombaton lehet találkozni. Ez a tanítás máig jelen van például. Vannak olyan keresztény csoportok, akik azt gondolják, hogy mi az ördög jelét magunkra vettük, mert vasárnap találkozunk. Pál apostol azt mondja, hogy ne engedd ezeket, hogy beszippantsanak. Ez a törvénykezés. És azt mondja Pál, nézd meg, ital, étel, ünnep, újhold, szombat, ezek csak árnyékok. Amiről korábban a törvény beszélt, ezek csak árnyékai a valóságnak, aki a Krisztus. Mi nem tartjuk a szombatot. Nekünk van egy szombat életünk. Mi Krisztusban megpihentünk. Nekünk nem kell egy szombatnap. Mi nem ünnepeket, napokat ünneplünk. Mi igyekszünk minden nap találkozni és együtt lenni az Úr előtt. Amikor ilyeneket próbálnak a nyakadba varni, akkor mondhatod, ezek csak árnyékok. Én amikor 2 éve elmentem Amerikába, jöttem haza repülővel, és kijött Sári meg a gyerekek a reptér, és olyan jól esett az a fogadtatás. Nyakamba ugrott Sári, nyakamba ugrottak a gyerekek, kis táblával tartották, hogy apa, máig megvan. Tudja, hogy hova kell menni, ugye? Nem voltam olyan hosszan Amerikában, nem mindegy. De el tudom képzelni azt a helyzetet. Nem. Igen. Hogy nézne ki az a helyzet, gondoljátok, amikor megjövök erről a hosszú útról, kilépek a reptéri váróba, oda jön Sári, lerogyik előttem a térdeire, és elkezdi az árnyékomat ölelgetni. És alig vártam, hogy itt legyél. Annyira jó, hogy... El tudod ezt képzelni, hogy mennyire abszurd ez a kép? Hogy Sári, hello, itt vagyok. A valóság. Pál azt mondja, hogy akik ragaszkodnak ehhez a törvényeskedéshez, hogy ezt lehet tenni, azt nem lehet tenni, azt lehet hallgatni, azt nem lehet hallgatni, ezt az ünnepet így, azok csak az árnyékokat ragadják meg. A valóság a Krisztus. A törvény, ami régen képviselt, az Krisztusról szólt, most már megérkezett a valódi. Elengedhetjük az árnyakat. Minek ölelgetném az árnyékot, ha itt a valóság? És így folytatja Pál a harmadik dolog. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik. Ez manapság nagyon divatos. Ezek az angyalis történetek. Találkoztam egy angyallal, és a következő dolgokat mondta el. Volt egy látomásom. Hű, még szavakban el se tudom mondani. Óvakodjatok ettől, ami új irányokat mutat. Ami új, az nem igaz. Ami igaz, az nem új. Láttunk angyalokat magunk körül, és ez mindegy olyan misztikus hangon, meg olyan lágyan. Barátom. Amit én láttam, lehet, hogy egykor majd el tudom mondani neked. És milyen érdekes, hogy Pál azt írja ezekről a csoportokról, hogy ez a jele annak, hogy szektaként működnek. Nem? Erről beszél. Ez a szuper lelkiség. Mi láttunk olyat, amit ti még nem. És Pál apostol egyszerűen azt mondja erre, hogy a saját ötleteiktől felfuvalkodtak. Ez egy buborék. Ez az egész egy játék. Ott voltam, ahol senki se járt. Pff. Nagyszerű. Vannak ilyen könyvek. És akkor, ha valaki nem vigyáz, azt mondhatná, hogy hű, ez aztán te lelki. Azta. De nézd meg, mit mond Pál 19. vers. De nem ragaszkodnak a főhöz. Én nem vitatkozom ezekkel az emberekkel. Lehet, hogy a látomásaikban, a vízióikban, azokban, amik hallanak, azokban van igazság. Csak tudod, mit vétenek el? Hogy nem ragaszkodnak Jézushoz. Már nem róla szól. Nem ragaszkodnak a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet inak, ízületek segítségével, és ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Ez a buborék kereszténység. Mit mond a zsidók levele? Első fejezet, első vers. Isten a régi időkben sokféleképpen szólt hozzánk, proféták által, látomások által. De most, az utolsó időkben, Isten az ő fiában, vagy az ő fián keresztül szól hozzánk. Isten végső szava az emberhez, Jézus. Előtte csak utalások voltak. Előtte csak előremutató dolgok voltak, de Isten tökéletes kijelentése, a végső szó, amit hallanunk kell, Isten mesterműve, Jézus. Ostobaság lenne azt gondolni, hogy amit Jézus mondott, az jó, de kell valami frissebb, kell valami újszerűbb. Nincs újabb. Mondok neked valamit, ami segít leleplezni, hogy egy misztikus csoportba kerültél-e vagy sem. Remélem, én soha nem mondtam ki ezt, mert most beégettem magam. Onnan tudod, hogy egy olyan helyre kerültél, ahol ilyen misztikumokkal foglalkoznak, ezt mondják. Figyelj, testvérem, mit mond ez az igevers neked? És neked? És neked? Neked mit mond ez? És amit neked mond, az jó úgy. Amit neked mond, az úgy jó. Mindegy, hogy mit mond, csak az a lényeg, hogy az valamit neked adjon. Nem ez. Nem így jöhetünk az igéhez helyes módon, hanem a jó kérdés az, hogy mit mond? Mi van odaírva? Mi az az igazság, amire az életem építhetem? Ez az ige tanulmányozás célja, hogy megtaláljuk az igazságot, amire építhetjük az életünket, hogy gondolkodjunk és átformálódjunk. Jézus a mestermű. Emlékeztek, amikor Péter fönn volt a hegyen Jézussal, az átváltozás hegyén? Elkezdett blablázni Péter mindenfélét. Azt se tudta, miről beszél, azt mondja az ige. És azt mondta a mennyei szózat akkor, hogy ő az én szeretett fiam, Jézus. Rá hallgassatok. Péter, maradj csöndben. Jézusra figyelj, amit ő mond. A negyedik pont, már csak fél óra. Nem, csak viccelek. A negyedik pont, 20. verstől. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyújj hozzá, ne ízleld, ne is érintsd. Azokról van szó itt, akik arra van... Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasszon meg semmisüljönek. Ezek csupán emberi parancsolatok és rendelkezések, ezeknek a megtartása bölcsesség látszatát kelti ugyan, a maguk csinálta kegyeskedés, az alázkodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke. És haszna nincs, mert öntelt felfúvalkodáshoz vezet. Ez a negyedik, ami ilyen divat dolog lehet, ez az aszkétizmus. Fegyelmezd meg magad, fegyelmezd meg az a testedet, tagad meg a családodat, tagad meg a munkádat. Ez az aszkéta élet, hogy ez az igazán lelki dolog, amikről lemondasz, amit nem csinálsz. És azt mondja itt Pál, hogy ezek ugyan bölcsnek tűnnek, de az egész emberi. Az akarat imádatához vezet. Van olyan ember közöttünk, akinek erős az akarat ereje, és hogyha eldönt valamit, meg tud változni. De tudod, hogy mire jut ez? Hogyha valaki az akarat erejéből változik, hogy a végén magát fogja imádni. De frankó vagyok. Mindenkinek olyannak kéne lenni, mint én. Öntelt felfúvalkodáshoz vezet. Látszólag a kegyes életet éli, Istenfélő életet él. Pál apostol azt mondja, hogy miért ezekben a dolgokban keresitek a lelkiséget, amik ilyen fizikai dolgok. Tudjátok, mi a baj ezzel? Hogy aki a testtel foglalkozik, azt a test felemészti. Ha én harcolok a testem ellen, akkor a testem föl fog emészteni. A keresztény élet nem arról szól, hogy van egy listám, amit nem csinálhatok, hanem van egy Istenem, akit imádhatok. Nem az, hogy ezt nem szabad, hanem én már nem akarom. Én már vele akarok lenni. Pál apostol azt mondja Galatáknak, testvéreim, ne a test dolgaival törődjetek, hanem a lelkiekkel. Én nem azon harcolok, hogy azt ne, hanem arra törekszem, hogy ezt igen. Sok mindent mondtam. Én arra bátorítalak, tesóm, nem tudom, mi marad meg ebből most, de engedd, hogy a keresztény életed egyszerű maradjon. Ha túl bonyolult lett, ha egy csomó minden jött, és már azt se tudod, hogy hol vagy, menj újra vissza Jézus lábához. Amikor Jézus elment Lázár otthonába, ott volt Mária és Márta. És Mária a jobb részt választotta. Leült Jézus lábához, és gyönyörködött benne. Lehet, hogy erre van szükséged újra neked is. Hogy a kereszténységed ebből épüljön egészségesen. Egy gyönyörködés Krisztusban. Hogy a hálaadásod egyre bőségesebb. Remélem leleplezett hamis dolgokat, hogyha a szívedben, fejedben elültetett bárki is ilyet. Amiről ma beszéltünk. Én azt szeretném, hogy az életünk legyen egyszerű, örömteli és teljes Krisztusban. És ehhez az igazságra van szükségünk. Ő benne van minden bölcsesség és ismeret. Tartsd Jézust a középpontban. Mennyi atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk, és Uram, nehéz dolog megnézni hazug tanításokat, vagy hamis tanításokat, és de Uram, hiszem, hogy akkor, amikor beszélünk az igazságról, akkor helye van annak is, hogy bizonyos hazug tanításokat nevén nevezünk, hogy leleplezünk, Uram, és imádkozom azért, hogy tartsd egészségesen a mi hitünket. Kérlek, segíts leleplezni, ha mi elhittünk valami hazugságot. Mert mi meg szeretnénk élni mindazt, ami a rendelkezésünkre áll Krisztusban. Te benned, Jézus. Hogy minden bölcsesség és ismeret te benned van. Hogy te elsőbbrendű vagy mindennél. Hogy Isten vagy. Hogy te alkottál minket, és te értesz a lelkünk dolgaihoz. Én imádkozom minden testvéremért, hogy megélhessük azt, hogy megismerjük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz minket. Köszönjük a te igédnek az erejét. És Uram, tényleg arra vágyunk, hogy ahogy növekszünk te benned, úgy egyszerűsödjenek a dolgok számunkra. Hogy egyre többet jelentsen a te kereszted. Hogy a bűneink megbocsájtattak. Hogy szeretsz minket. És Uram, imádkozunk olyan pillanatokért veled, amikor minden mást el tudunk engedni, és ezekben az egyszerű igazságokban rácsodálkozunk. Hogy olyan jó vagy hozzánk, hogy te sose fordítasz hátat. Amikor mi tévelyegünk és visszajövünk hozzá, te nem próbaidőre állítasz minket, nem durcáskodsz, hanem csak visszafogadsz minket. Magadhoz ölelsz. Áld meg a közösségünket, Jézus. Hadd szóljon a mi életünk rólad. Olyan hálásak vagyunk, Uram. Áld meg a közösségünket, most a beszélgetéseinket, és hadd tudjuk egymást is megáldani, Uram. Ha van olyan közöttünk, aki nem bocsájtott meg a testvérének. Uram, imádkozom, hogy most megtegye. Mert az adós levél az eltöröltetett. Köszönjük, Uram, hogy ilyen dolgokat élhetünk meg, ami bámulatos. Jézus, köszönjük ezt az időt előtted veled, Uram, te benned. Te nevedben imádkoztam, Jézus. Ámen.